rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hálaadó szentmisét tartottak Tisza Palkonyán, melyet Ternyák Csaba egri érsek celebrált. A főpásztor megáldotta a római katolikus templom felújítási munkálatait. A szentmise kezdetén a helyi egyházközség és az ifjúság versekkel köszöntötte az érseket. Kon Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében kiemelte: Tisza Palkonyának már több mint 700 éve van temploma. Sok baj érte. Ez a vidék is megtapasztalta a történelemnek a nehézségeit. Ennek a templom is sokszor áldozatul esett. Majd hájláját fejezte ki, hogy sok ember összefogásának köszönhetően most egy megújult templomban tudnak lenni. Homéliájában Ternyák érsek a napi evangéliumhoz kapcsolódva úgy fogalmazott: a tanítványok Jézus mellett arról tanakodtak, melyikük a legnagyobb közülük. Honnan is tudjuk ezt? Jézus megkérdezte tőlük, miről is beszélgetnek. Milyen fontos ez, hogy életünk során ne féljünk kérdezni. Ebben is példa számunkra a kisgyermekek élete, akik őszintén nyíltan mernek kérdezni. Az Isten szeretetét akkor tudjuk igazából megtapasztalni, hogyha megfogalmazzuk a kérdéseinket. És a kérdésekre néha nem is tudunk jó választ találni, vagy jó választ kapni. Máskor azonban megtapasztalhatjuk, hogy azzal, ha feltettük a kérdést, azzal számos esetben mi magunk találunk rá a válaszra. Fontos azonban, hogy jó kérdéseink legyenek, emelte ki a főpásztor. Mi magyarok 20 évvel ezelőtt egy olyan közösséghez csatlakoztunk, amely a szuverén nemzetállamokon, a kereszténységen alapul, olyan közösséghez, amely büszke az értékeire, sokszínű kulturális hagyományaira és gazdag örökségére, mondta Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára Karancslapújtőn, az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban mottóval szervezett 18. Nógrádi Vármegye napon. A művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár kitért rá, hogy Magyarország tölti be az év második felében az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Ebből az alkalomból indította a Kulturális és Innovációs Minisztérium az országos programsorozatot, melynek keretében egy-egy településen a helyi értékekre, helyi rendezvényekre alapozva, ahhoz csatlakozva gazdagítják a program kínálatot. Teljesítette béketúráját Zelei József kerékpáros békenagykövet. 10 napon keresztül mintegy 1300 kilométert kerékpározott a világ békéért a Duna mentén Zelei József. A kerékpáros békenagykövet pénteken érkezett meg a budapesti Kossuth térre, ahol a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára fogadta. Szalai Bobrovnicki Vince gratulált, hogy az árvíz ellenére is sikerült teljesítenie a túrát. A Magyar Falu program részeként az elmúlt 5 évben mintegy 13 milliárd forint értékben újítottak fel orvosi rendelőket, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Egyed községben, ahol átadták az új orvosi rendelőt. Gyopáros Alpár elmondta, hogy 2019 óta 600 falusi orvosi rendelőt alakítottak ki, többségében felújították őket. Orvosi eszközök beszerzésére 1700 nyertes pályázatot hirdettek ki, mintegy 4 milliárd forint értékben. Végül a hétfői időjárásról. Túlnyomóan majd napos száraz időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli eszél az Észak-Dunántúlon olykor megérinkülhet. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. szeptember 23. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Marcus Aureliustól származik, és így hangzik: minden, amit hallunk, vélemény, nem tény, és minden, amit látunk, nézőpont, nem valóság. Most kiderül, mi vár ránk a folytatásban a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak. Ezután a nap verse hangzik el, Dzsida Jenő Mária Szobra a Kertben című versét Fehér István előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Pió atya életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló hangzik el. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Egy műsorváltozásra is felhívom kedves hallgatóink figyelmét, 11 órától Nyírt Császáriból közvetítünk Szent Misét, ha tehetik, imádkozzanak akkor is velünk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
On fire, on fire, yeah, I'm
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a pszichiátriai kórképek örökölhetőségéről beszélget Pálmai Zsolt Ágoston miskolci pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Többször, több témában beszélgettünk már, és akkor felmerült például a skizofrénia is. Most talán az lehetne még egy kicsit plusz, hogy mennyire tud ez öröklődni, tehát a családi halmozódás veszélye mennyire áll fent, mondjuk, hogyha teszem azt az én nagyapám, nem tudom, skizofrén volt, én az leszek-e.
Tehát azt, hogy egy betegség, egy kórállapot mennyiben tud öröklődni, ezt valójában nem is olyan könnyű vizsgálni. Ugyanis a pszichiátriai betegségek, mint oly sok más betegség esetében is elmondható, hogy nem csak a genetikai háttér, tehát a biológia, de a környezeti tényezők legalább annyit számítanak, és annyit, legalább annyit nyomnak a latba a betegség kialakulásának a folyamán, mint a genetika. Úgyhogy ezt vizsgálandó, például ikerpárokat vizsgáltak, akik esetleg valamilyen ok miatt külön kerültek egymástól, és mondjuk hasonló genetikai, kvázi hasonló genetikai állománnyal, de különböző környezeti hatások mellett növekedtek fel. Egy és két peti ikreket, ugye a két pite ikrek már olyanok, mint a testvérek lennének, de azonos életkorúak. És ezek a vizsgálatok kimutatták, hogy igen, bár nem teljesen egyértelmű, hogy azonos genetikai állománya ugyanakkor a valószínűsége egy betegség kialakulásának, de valóban számottevő az azonosság. Egyébként skizofréniában körülbelül 30-60, azért az vizsgálati szituációtól függően széles határok között mozog, de hogy 30-60%-a nagyobb az esély annak, hogyha valaki bizonyos genetikai adottságokkal rendelkezik, akkor megjelennek ezek a betegségek.
Akkor, hogyha jól értem, ez azt jelenti, hogyha valakiben genetikailag ott is van mondjuk bármi, legyen akkor most ez, amiről beszéltünk, és ott van benne, lappang benne, egyáltalán nem biztos, hogy kijön belőle, mert hogy ő kiegyensúlyozott életet él, teszem, azt nem érik olyan behatások, ami miatt ez a dolog kijöhetne belőle, viszont, hogyha ugyanez az ember másféle életet él, akkor lehet, hogy kijön belőle, nem? Tehát
így van, a Gattak a című filmetben is ezt ragadták meg, ezt a motívumot, hogy noha a főhősnek volt egy elég típusos szívbetegségre utaló genetikai állománya, ő olyan sportos életmódot élt, hogy végül nem manifestálódott benne ez a betegség. Igen, sőt, ennek a fordítottja is tetten érhető, hogy például valaki egy kvázi egészségesnek mondott, tehát jó genetikai állományjal indul, aztán különböző környezeti hatások, amik érik, kifejlődik nála egy adott patológia.
Hát igen, itt most már sok minden másról beszélünk, nem csak az elmét érintő betegségekről, de mondjuk akkor mi van, ha abban gondolkodunk el egy picit teoretikusan, hogy a történelemben is akár, hogyha visszamennénk és kiragadnánk úgynevezett jó embereket, meg rossz embereket, most sarkítsunk így, hogy adott esetben lehet, hogy megint csak a környezeti hatások, az, hogy ő hol él, milyen dolgok érik, hozza ki az emberből azt, hogy rossz lesz, pedig alapvetően akár egy jó emberként is leélhette volna az életét, vagy egy rossz ember mégis jó lesz abból a szempontból, hogy mert őt meg olyan hatások érik, hogy hiába van benne mondjuk erőszakosságra való hajlam, ez nem fog kijönni, mert hát egyszerűen nem hozza ki belőle ezt semmi.
Igen, jó és rossz kifejezéseket valóban talán szerencsésebb mondjuk a indulatosságra vagy erőszakosságra való hajlamot, az impulzivitást, tehát mondjuk kiragadni, mert az kontextus függő, meg talán értékrend függő, hogy miért nevezünk jónak és rossznak. Bizony a szociopátia vagy a pszichopátiára utaló genetikai mintázatokban kimutattak családi halmozódást, és sőt egy kutató meglepetten vizsgálgatta, hogy ha ő a saját génállományában elég tipikus markerét találta mondjuk a kegyetlenségnek, a szociopátiának, a bűnözésre való hajlamnak, akkor nála miért nem manifestázott és miért nem bűnöző vált belőle, miért egy kutató pszichológus. Nagyon sokat számít például a szülőktől átvett mintázat, azok a sémák, amiket a gyermek tudattalanul is követ. Látja, hogy hogy viselkedik apa, mondjuk egy konfliktus után italozik, és aztán részegen anyát bántalmazza, és akkor a gyermekben ez noha nagyon fájdalmas és mély emlékeket okozhat, de később növelheti a felfogyasztásnak a valószínűségét például.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a pszichiátriai kórképek örökölhetőségéről beszélgetett Pálmai Zsolt Ágoston miskolci pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest határában új munka kezdődött, a 60 felé vezető oldalon a 13-as és a 21-es kilométer közötti szakaszon a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés csomópontot nem érint. Aszfaltoznak a 60 és Bakk közötti szakaszon is, a 36-os és a 46-os kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot, a forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. 60 felé sávelhúzással a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bakk csomópontban mind a két irányban biztosította le és felhajtás. A Vásárosnamény felé vezető oldalon 60 térségében az 55-ös és a 63-as kilométerek között felújítási munkák miatt lezárták a külső és a leálló sávot, a forgalom a belső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Sokadik munkaként beálltak dolgozni Nagyfüged térségében, a 86-os és a 91-es kilométer között a Vásárosnami felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható, az M3-as autópálya és az M25-ös autóút csomópontjában is aszfaltoznak, az M3-as autópályán Nyíregyháza felé a 103-as és a 113-as kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot, emiatt nem lehet kihajtani az M25-ös autóútra Eger irányába. A Budapest felől érkezők a következő Füzesabony csomópontnál lehajtva indulhatnak el Eger felé. Aki Eger felől érkezik, ugyancsak a 3-as és a 33-as főutakat használja, és Füzesabonynál hajtson fel a pályára. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya térségében Miskolc felé az 1-es és a 2-es kilométer között a belső sávot lezárták. A 25-ös főúton Egerben a Vörös Marti Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél közműépítési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsent felé a külső sávot lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Meleg, kora őszi időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a hűvös, csípős hajnalt követően marad a napos idő, csak a középső tájakon és a Dunántúlon jelenhetnek meg vékony fátyolfelhők, csapadék nem várható, a csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Holnap nyugat-délnyugat felől megnövekszik, majd délutántól szagadozni kezd a felhőzet, több helyen kialakulhat eső, zápor helyenként zivatar, a déli eszelet főként a Dunától keletre kísérhetik többfelé élénk, néhol erős lökések, napközben 19 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé párásan, ködösen indul a nap, napközben fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb időre mindenhol kisüt a nap. Elszórtan még lehet eső, zápor, délután zivatarok is kialakulhatnak. Délután 20-25 fok várható. Csütörtökön fenyőfelhő és napos idő várható, csak régiónkban fordulhat elő néhol kisebb csapadék, a déli délnyugati szél megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik, a maximumok 23 és 28 fok között alakulnak. Pénteken hideg front közelíti meg térségünket, amely hétvégére jelentős leülést hoz. Orvos meteorológia, ma sem várható még fronthatás, a hűvös csípős hajnalt követően délelőtt ismét gyorsan melegszik majd az idő, ami vérnyomás ingadozást, keringési panaszokat, rosszul létet és migrént okozhat. A napsütés viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Reggel érdemes rétegesen öltözni, nagy a megfázás veszély, valamint ebben az időszakban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma marad a napos száraz idő, így érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte eléri a magas, helyenként a nagyon magas szintet, a pollen terhelés azonban már jóval elmarad a korábban tapasztalttól. Az ürömvirágpora közepes magas koncentrációban van jelen a levegőben. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
To my house, have a sip of tea. Jumping over gates. We got a brand new
nap verse.
Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső, belepi burján, mossa eső. A szitáló, lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott, az emberek közt elhagyatott.
Dzsida Jenő Mária szobra a kertben című versét Fehér István előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt, a költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás, édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a helikoni íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves C. lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szlovákiai Sasváron boldoggá avatott Ján Havlik vértanú lazarista szerzetes növendék emlékére Molnár Tamás atya pozsonyi tudósítónk olvassa fel írását.
Augusztus utolsó napján boldoggá avatási ünnepnek adott otthont a pálos kegyhely Sasvár, a mai Szlovákia fontos búcsújárólhelye, ahol 3 évvel ezelőtt, 2021. szeptember 15-én, a fájdalmas szűzanya ünnepén Ferenc pápa is látogatást tett, szentmisét celebrált. Az idei nyárvégi ünnepen a délelőtti szabadtéri szentmise keretén belül a szenti avatási ügyek dikasztériumának prefektusa Marcello Semeraro bíboros boldoggá avatta Ján Havlik vértanút, a remény emberét, a páli Szent Vince által alapított missziós társaság papnövendékét. A remény erénye volt az, ami hivatásának elmélyülését jelentette, a remény volt az, ami táplálta hivatását, mondta homíliájában a bíboros az új boldogról. Egy újabb vértanú a boldogok sorában, példakép és közben járó az Úrnál. Miközben hálát adunk ezért a kegyelmi ajándékért egyházunk számára, tegyünk egy rövid visszatekintést is az elmúlt bő két évtizedre, különösképpen a kommunista diktatúra áldozatainak boldoggá avatásaira. 21 évvel ezelőtt, az azóta már az örökké valóságba költözött és szentté avatott II. János Pál pápa, mai Szlovákia területén tett apostoli látogatása, egy boldoggá avatási sorozat elindításának is tekinthető az országban. Akkor, 2003. szeptember 14-én, a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén, Pozsony-Liget falun, ünnepi szentmise keretében boldoggá avatta a Szentkeresztől nevezett irgalmas nővérek kongregációjának tagját, Cecília Zdenka Selingová nővért, akit az új magyar misekönyv Boldog Szidónia nővérként említ, valamint Vasil Hopko, eperjesi görögkatolikus segédpüspököt. Másodéves pozsonyi szemináristaként voltam részese ennek az eseménynek. 14 évvel később, 2017. szeptember 30-án, amikor már pozsonyi magyar lelkipásztor voltam, egy szalézi szerzetes, a pozsonyszőlősi Titus Zeman boldoggávatásának örülhettünk. Majd a következő évtől, 2018. szeptemberétől Anna Koleszárovát, a 16 évesen meggyilkolt fiatal lányt tisztelhetjük hivatalosan is a boldogok sorában. Ennek ünnepélyes kihirdetésére Kassán került sor. A szentéletű lengyel pápa által is jól ismert és megtapasztalt kommunizmus időszakának vértanúiról van szó. Mindannyiuk emléknapját piros liturgikus színben tartjuk az egyházi év során. Többük erekéje a 2021. szeptemberében Budapesten megtartott 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus vándorszimbólumán a missziós kereszten is megtalálható. A Szent Kereszt, valamint számos kárpát-medencei szent és boldog erekéje mellett, akik közül az említett személyeken túl még továbbiak is, az egyházellenes diktatúra áldozataiként tettek tanúságot a keresztre feszítetről, saját vérük árán. A vértanúk vére a kereszténység magvetése. Juthat eszünkbe a vértanúság pálmáját elnyerőket felemlegetve a második és harmadik század fordulóján élt Tertullianus ókori, ám mindenkorban érvényes mondása. Vagyis a felsorolt vértanúk emberi szemszögből tekintett tragédiája is szolgálhat valami nagyobb jót a keresztény egyház történelemben. A kommunizmus ártatlan kivégzetjeinek áldozata is a javukat, a javunkat szolgálta és szolgálja. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Olvassuk a Szentírásban, és olvassuk boldog Brenner János vértanú életrajzában is, hiszen a fiatalon meggyilkolt lelkes káplán, a magyar Tarzícius, papi elmondatául, életmottójául választotta ezt az igeverset. Szeretete, hűsége, szenvedése a javára vált. S azoknak is, akikért az 1957 adventjében történt drasztikus meggyilkolása óta az Istennél közben járt és közben jár. Hiszem, hogy javára vált azoknak is, akik életpéldájából erőt tudtak és tudnak meríteni, akik merik hinni a kinyilatkoztatott igazságot, hogy minden, még a legkülönfélébb szenvedés is a javunkra válhat, ha szeretjük az Istent. Maradandó élmény volt részt venni János atya boldoggá avatásán. Derült és lelki tisztaságot sugárzó képe azóta is a pozsonyi ferences templom sekrestjének falát díszíti, hogy a minisztránsok, s persze a miséző papok is minden szentmise előtt és után rátekinthessenek, benne igazi példaképre találjanak, főleg az eukarisztia iránti hatalmas szeretetben. A mindössze 26 földi évet élt fiatal káplán hősies példája párhuzamba hozható akár a szalézi boldog Titus, akár a néhány napja boldoggá avatott lazarista Ján életpéldájával is, nem csak amiatt, hogy időben és földrajzilag is közeliek voltak egymáshoz. Tovább szemlélve a Kárpát-medence hős mártírjainak csodálandó példáját, hadd említsem itt boldog Romzsa Tódort is, Munkácsi görögkatolikus püspököt, akit 28 görögkatolikus vértanú társával együtt szintén II. János Pál pápa avatott boldoggá 2001-ben. E kárpátaljai esethez hasonlóan a mai Románia területén is üldözték az egyházat, s kerültek kivégzése többek közt püspökök is. A kommunista rezsim által betiltott görögkatolikus egyház 7 vértanú püspökének közös boldoggáavatására 2019. június 2-án került sor Balázsfalván. Továbbra is a kommunista idők vértanúira emlékezve eszembe jut Meszlényi Zoltán Lajos püspök is, akinek 2009. október 31-én tartott boldoggáavatásán somorjai káplánként az ottani minisztránsokkal vettem részt az esztergomi bazilikában. Nem feledkezhetünk meg Sándor István szalézi testvérről sem, akit a diktatúra idején csupán azért ítéltek el egy koncepciós perben és végeztek ki, mert hű maradt rendalapítójához, Don Boscóhoz, és utolsó leheletéig az ifjúságot szolgálta. A közelgő jubileumi szent évben, 2025. április 26-án Veszprémben hivatalosan is a boldogok sorába iktatják Bódi Mária Magdolnát, Magdit, akit 1945. március 23-án a Vörös Hadsereg egyik katonája akart megerőszakolni. A katona Magdi erős ellenállása miatt feldühödve lelőtte őt. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy a tisztaságát komolyan őrző lány példaképét adta Magdi személyében a mai lányoknak is. Csak úgy, mint a már említett boldog Anna Koleszárová személyében is, aki Bódi Mária Magdolnát 4 hónappal előzte meg, hasonló próbatételt kiálló vértanú halálával. További hősök boldoggáavatásáért is imádkozunk. Nem mintha nem bíznánk abban, hogy már a mennyország örömébe jutottak, de szívesen fogadnánk, ha egyházilag is elismert életszentségük mind ragyogóbb példaként és buzdításként tündökölhetne és terjedhetne Mária országában, Kárpát-medence és világszerte. Természetszerűen különös öröm az, ha saját nemzetünk egy-egy tagja kerül nyilvános tiszteletre, Isten előtt kedves élete miatt. De örülni lehet, és örülni szeretnénk annak is, ha szomszédos népek, talán valahol velünk is közös gyökerekkel rendelkező tagjai válnak az egyházban, hivatalosan is célba érkezettekként tisztelt közös példaképeinké. S lényegében így lehet ez a világegyház nagy családján belül is. Hiszen, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Olvassuk Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében. Milyen jó lenne, ha ennek szellemében tudnánk összefogni. Isten szolgái, s a vértanúknál maradva mondjuk, gróf Eszterházi János mártír politikus ügyében is. Ha magyarok, lengyelek, csehek, szlovákok, s bárki más is, együtt tudnánk imádkozni azért, hogy Isten szolgája János sok nép körében, többek közt gerinces politikusok számára követendő példakép legyen. A megemlített hősök koszorújában most nézzük kicsit részletesebben a legújabb helyi beatifikált mártír életét. Ján Havlik 1928. február 12-én született az erdőháti Farkashely Vidovány faluban. Iskoláit Holics településen kezdte, majd pedig a Szakolcai gimnázium diákja volt. Ekkor kezdett el gondolkodni a papi és szerzetesi hivatáson. A lazarista rendet választotta, 1949. augusztusában kezdte meg náluk noviciátusát. A következő évben a kommunista politikai hatalom úgy döntött, hogy bezárja a megszentelt életintézményeit. Ján Havlékot és társait egy puhó melletti gát építési területére deportálták. 3 hónap után szabadon engedték. Ezután Ján nyitrai munkája mellett titokban tanult teológiát, és a lazaristáknál folytatta szemináriumi képzését. 1951. október 29-én a csehszlovák állambiztonsága többi novíciussal együtt letartóztatta. 15 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, ahol gyakori kínzásokkal próbáltak beismerő vallomást kicsikarni belőle államellenes tevékenységről. 1953. februárjában a bíróság hazaárulásért eredetileg 14 év börtönre ítélte. A büntetést fellebbezéssel 10 évre csökkentették, a cél azonban a megsemmisítése volt. Először a mai Csehország területén fekvő Jáchimovi uránbányában dolgozott, majd 1958-ól a prágai Ruzinje börtönben raboskodott, ahol pszichológiai eszközökkel kínozták. Az okot erre egy újabb per adta, melynek indoka fogolytársai között végzett missziós szolgálata volt, ami miatt egy évvel meghosszabbították a börtönbüntetését. Megromlott egészségi állapot, amiatt 1960-ban át kellett szállítani az illavai börtönkórházba. 1962. október 29-én szabadult, miután a teljes 11 éves büntetését letöltötte. A közelmúltban boldogávatott Ján Havlik utolsó 3 földi évét súlyosan megromlott egészségi állapotban, a pszichikai és fizikai kínzások következményeivel élte le. 1965 karácsony estén hazaküldték a kórházból, hogy szüleivel ünnepelhessen. December 27-én Szent János apostol ünnepének reggelén elhatározta, hogy orvoshoz megy. Ahogy Szakolca utcáit járta, a járás egyre nehezebbé vált számára. Megállt egy háztartási hulladékgyűjtő mellett, mely épp egy helyi orvosé volt. Amikor az orvos rátalált és megszólította őt, Ján már nem válaszolt. Egy járókelő segítségével az orvos bevitte a házába, ekkorra azonban Ján már megszületett az örökké valóságra. A földi élet keresztjének cipelése után, miközben mindvégig megőrizte békességét, önfeláldozását és hősies szeretetét ellenségeivel szemben is, ekkora már megízlelte a Krisztus által visszaszerzett, véget nem érő teljes boldogságot. A 2024. augusztus 31-i sasvári szentmisén Stanislav Zvolenszky, pozsonyi érsek, a boldoggávatási eljárást lefolytató egyházmegye főpásztora rámutatott arra, hogy az egyház újabb oltárra emelt tagja a támadásokra kreatívan, a rosszra jóval válaszolt. Egyben buzdított is mindannyiunkat, hogy az ünnepelt példaképet követve mi is győzzük le a bosszúállás szellemét, és próbáljunk kreatívan, mondhatnánk vallásos módon, jóval válaszolni az esetleges támadásokra. Másnap, szeptember 1-én, a vasárnapi úrangyala elimádkozása után a Szentatya Ferenc pápa a vatikáni Szent Péter téren összegyűlt híveket arra kérte, tapsolják meg az új boldogot. Kívánva, hogy boldog Ján álhatatos tanúságtétele a Krisztusba vetett hitről, legyen bátorítás mindazok számára, akik napjainkban is ilyen megpróbáltatásoknak vannak kitéve. A teljesség igénye nélkül említettem az augusztus 31-én boldoggávatott Ján Havlikhoz kapcsolódóan további hősöket is a Kárpát-medencéből, a Szent Korona népeinek lányai és fiai közül néhányat. Ugyanannak az egyházellenes rezsimnek nagyobb földrajzi területen megélt fájdalmas korszakából. S bár szomorú történetek, tragédiák jellemzik életüket, boldogoknak nevezzük őket. És meggyőződésünk, hogy ténylegesen boldogok, túlcsorduló boldogság részesei már, örökre, annak dicsőségében, akihez vérük ontásáig hűségesek maradtak. Amikor II. János Pál pápa 1991. augusztusában első alkalommal járt Magyarországon, Esztergomba érkezve először lement a bazilika kriptájába, s ott Mindszent József bíboros sírjánál imádkozott. Majd a bazilika előtti téren bemutatott szentmiséje homíliájában az előbb említett vértanú boldogok nehéz időszakára utalt. Ismerem a megpróbáltatásokat, amelyekkel meg kellett küzdenetek az elmúlt 40 év folyamán. Ismerem azokat a nehézségeket, amelyek elsősorban Isten népének egységét kezdték ki ebben az országban. Eddig az idézet. Hisszük, hogy a kommunizmus és bármilyen más keresztényüldözés akár oltárra emelt, akár feledésbe merült minden szent életű áldozata. A mindennapok híres és csendes hősei, Krisztushoz hűséges őseink, Szűz Máriával, nagyasszonyunkkal, a vértanúk királynéjával együtt közben járnak értünk, ma élő emberekért, egymással békés párbeszédet kereső keresztényekért, a nemzetek közti kölcsönös tiszteletet és megbecsülést szorgalmazó és imával is támogató hívekért, de azokért is, akik elvakultságukban mindezekkel részben vagy teljesen ellentétesen gondolkodva, érezve, cselekedve Krisztusnak újabb fájó sebeket okoznak. Keresztre feszített Jézus Krisztus, te a hozzád hűséges vértanúk örök jutalma vagy. Segíts megértenünk, hogy a földi élet szenvedéseit örök boldogságra tudod fordítani. Adj rendíthetetlen hitet abban, hogy nem halott, hanem élő Krisztusként várod el mindannyiunk hűségét, ragaszkodását, akár áldozatokat is megkövetelő kitartását. Ehhez adj nekünk szent életű példaképeket, valamint közben járásukra erőt ahhoz, hogy hősiességüket követve mi is hozzád jussunk, feltámadt üdvözítőnk. Amen.
A kommunista diktatúra újabb vértanúját, a lazarista Havlik János szerzetes nevendéket avatták boldoggá Szlovákiában a Sasvári Mária kegyhelyén címmel, Molnár Tamás atya, pozsonyi tudósítónk olvasta fel írását. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. A felvidéki magyar hallgatóinkat külön szeretettel is köszöntve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesei Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Uram, te hozzá futom, élő víz lesz szomjazom, közelséged, ó mi jó én égen. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánok téged, Istenem. Uram, te hozzád futok, élő vízzel szomjazom, közelséged, ó, mi jó én éken. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánok.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumi részben Jézus egy rövid példát mond a lámpáról, amelyet olyan helyre tesznek, ahonnan az egész házat bevilágítja. Szent Márk írásában ennél a példánál a lámpa a lényeges, amely Krisztus tanítását jelképezi. Eszerint az Úr tanítása nem maradhat rejtve, hanem mindenkihez el kell juttatni annak világosságát, igazságát. A Lukács szerinti változatban viszont nem a lámpa, hanem az azt meggyújtó és központi helyre helyező személy áll a középpontban. Ezek szerint Krisztus az, aki elhozza az emberek számára a hit és az üdvösség világosságát jelentő tanítást. Ő a próféta, aki megtérésre hívja az embereket. Ő a mester, akinek életformáját megtanulják tanítványai. Ő a gyógyító, aki nem megy el a betegek mellett, hanem irgalmasságot tanúsít irántuk. Ő a törvények hiteles magyarázója, aki szavával és példájával tanítja az isteni parancsokat. Ő az Úr, akinek átadják életüket azok, akik követésére vállalkoznak. Ő a magvető, akinek szava jó magként hull mindazok szívébe, akik az örök életre vágyakoznak és elindulnak az üdvösség útján. Ő a tanító, aki újszerű módon mutatja be az Istennek tetsző életvitelt, és immár ő a fény hordozója, az emberek megvilágosítója, aki a bűn sötétségéből és a hitetlenség homályából az igaz élet és a hit világosságára vezeti az embereket. Az evangélium fénye és Krisztus személye az én számomra is utat mutat az üdvösségre.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház 151-es, a Szent Vagy Uram 109-es és 269-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát az Éneklő Egyház 151-es, illetve a Szent Vagy Uram 109-es és 269-es éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.